Hallgassuk meg most karácsony másnapjának igehirdetési alapigéjét Pálnak a Tituszhoz írott leveléből, a 3. fejezet 3. versétől kezdve a 8. versig a következőképpen. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője, a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon, Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Igaz ez a beszéd. És szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben előjárni. Ezek jók és hasznosak az embereknek. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban bizonyára feltűnik az, hogy első napnak is ez volt az igéje, nem ez, hanem így kezdődött, hogy de, amikor megjelent a mi Istenünk, üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Pál annyira fontosnak tartja a Titushoz írott levélben, hogy kétszer is elkezdi ezt. Kétszer is kijelenti, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. De rengeteg kérdés is felmerül a gyülekezet tagjaiban ezekkel az igékkel és témákkal kapcsolatban, amit én mindennél többre becsülök. Amikor kérdések jönnek, kérdések merülnek föl, az mindennél többet jelent, mert az azt jelenti, hogy együtt gondolkodik a gyülekezet a lelkésszel, és elmondja a kérdéseit. Az egyik kérdés az volt, hogy hogy van az, hogy Jézus érkezése nem hoz felszabadulást a gondok alól, sőt, a problémák megszaporodását jelenti. Hiszen erről volt szó tegnap, hogyha végignézzük a karácsonyi történetet, akkor nem azt látjuk, hogy csökkentek volna a Szent Családnak és környezetének a problémái, hanem éppen, hogy megnövekedtek. Vagy hogyha mondjuk arra utalok, amit most itt a keresztelőben elmondtam, hogy ez a kérdése ennek a bibliaiskolának, ez az egyik vizsga kérdése, hogy mivel fogod magadat erősíteni, hogyha mártíromság előtt állsz. Hát ez nem arról szól, nem egy fogyasztói társadalomnak, egy fogyasztói kereszténységéről szól, hogy most mi az, ami nekem itt jól esik, mi az, ami engem jobbá tesz, meg könnyebbé teszi az életemet, gyógyít, meg megszabadít, hanem arról van szó, hogy mi az, ami nehézség lesz majd annak következtében az életemben, hogy keresztjénné leszek. Nagyon távol áll ez a mai magyar, meg egyáltalán elkényelmesedett európai kereszténységtől. Visszatérve, hogy van ez, hogy a problémák megszaporodását jelenti? Hiszen gyakran említem azt, hogy ha valaki hívővé lesz, imádkozó életet él, akkor az pozitív egészségügyi változást hoz. Valamelyik vasárnap mondtam, hogy egy amerikai kutatás szerint lemegy annak a vérnyomása, aki imádkozik. És ezt nagyon sokan tapasztalták a mi gyülekezetünkbe is. Igen, de hozzáteszem azt, hogy nem az egészség megőrzés a célja a kereszténységnek. Lehetne sorolni tovább, hogy mi mindent jelent az, hogyha valaki komolyan keresztény, ezt elkötelezi magát Jézusnak. Tényleg nagyon sok pozitív dolog elindul. De lehet, hogy nem. Mert nem az egészség, megőrzés a cél. Kicsit ironikusan még azt is megjegyezhetném, hogy hát mondjuk egy idős hívő akár még hátránynak is megélheti azt, hogy még tovább kell ebben a világban élnie, sokszor szenvednie, amikor őt már várná az Úr Jézus odaát. Ahogyan István látja megnyílni az eget, és látja azt, hogy várja az Úr Jézus. És felteszi a kérdést egyik nagyon komoly keresztény rokonunk, tette fel sokszor a kérdést, miért én maradtam itt? Különösen, amikor gyermeke halt meg, vagy nálánál sokkal fiatalabbak haltak meg. Miért én maradtam itt? És ő küszködött, vagy 5-6 féle betegséggel, nem tudom, 88 éves koráig. Nem az egészség megőrzés a cél. Kit nyugtat meg az, hogy 7 vagy 10 évvel tovább él ezen a földön? Mint ahogyan a belsőleg elkötelezett hívőkről ezt mondják az egészségügyi kutatások. Kit nyugtat meg ez? Senkit nem nyugtat meg. Mert nekünk nem az a problémánk, hogy most pár évvel tovább élünk, vagy kevesebb ideig, hanem az, hogy egyáltalán meg kell halnunk. Hogy elkerülhetetlen a halál. Az üdvösség nyugtat meg csak. Az az üdvösség, amely megjelent karácsonykor. Beszéltem arról, hogy félelemre, megrendülésre van szükségünk ahhoz, hogy átéljük a találkozást az értünk eljött üdvözítő Istennel. Illetve a vele való találkozás, az igazi találkozás egy ilyen megrendüléssel jár. De mégsem rettegésről van szó. Nagyon megrendítő az, hogy a modern lélektudomány csak most kezdi meg érteni azt, hogy milyen folyamatok zajlanak le a hívek gyülekezetében. Tudjuk, hogy egyáltalán, tehát mondjuk a mentál higiéné, amit én nagyon fontosnak tartok, de mégis csupán 20-30 évre tekint vissza. A modern lélektudomány csak most kezdi érteni, amit a hívek a gyülekezetben már régen, évezredek óta készen kaptak. Például azt olvassuk a Szentírásban, hogy boldog az, aki féli az Urat. Vagy olvassuk, szintén nagyon ismerős, a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Vagy Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem? Az, hogy félem az Istent, vagy az Úr félelme, az a héber szövegben azt jelenti, hogy halálosan komolyan venni. Most arra gondoljunk, amikor meghalt valakink, és megyünk még utoljára megnézni. Na, ezt a megrendültséget máshoz nem tudom hasonlítani. Ilyen halálosan komolyan venni az Istent. Ezt jelenti a héber szöveg. És arról beszél a Szentírás, hogyha őt félem, akkor semmitől és senkitől nem fogok félni. Hogy van ez? Egy olyan világban élünk, ahol népbetegség, a félelem és a szorongás. És a szorongás oldóknak a fogyasztása a toppon van. Ennél többet már nem lehet. Nagyon sokan panaszkodnak attól arról, hogy egyszerűen nem merik már szedni a szorongás oldót, mert érzik, hogy nem tudnak nélküle már meglenni. És akkor nem is beszéltünk a legjobb szorongás oldóról, az alkoholról. Hogy az mennyire már a toppon van. Szóval a lényeg az, hogy népbetegség. De miért? Egyenes arányban áll ennek a növekedése az Istenfélelem csökkenésével. Nagyon sokszor gyerekek is már félelemben élnek, és nem tudjuk szülők. Nem tudjuk szülők, hogy miért félnek a gyermekeink. Miért fél a sötéttől? Miért sikolt, hogyha lekapcsolom a lámpát? Miért rémül meg? Miért ébred fel éjszaka? Miért alszik zaklatottan? Nem fogok most erről beszélni, beszélhetnék róla, hogy miért. Viszont egy orvosnak volt egy nagyon jó tanácsa egy ilyen esetben, amikor vittek hozzá egy gyermeket. Azt mondja, küldjék a falura, a nagyszülőkhöz egy pár hétre. Az csak segíthet rajta. Kiszakítani a szokott környezetből, kiszakítani a szülőktől, akik sokszor nem tudták, hogy mit tesznek. Mi történt a falun? Hát úgy ráijesztett egy gúnára arra a gyerekre, hogy csak úgy szaladt az udvaron. És ettől kezdve mitől félt? Csak a gúnártól, meg a fehér madaraktól. Az összes többi félelme elszállt. Állatkertbe sem mert többet menni. De elmúlt a félelme, a neurózisa, mert a félelme egy pontra összpontosult, a gúnárra, a fehér madárra. Na, ezt nevezi a mai lélektan racionalizálásnak, amikor az irracionális, megnevezhetetlen félelmet, amit szorongásnak nevezünk, megnevezzük. Félek a gúnártól. És így valóságos lesz. Lesz végre a félelemnek egy tárgya, és el tudja kerülni a félelmet. Amíg nem tudja, hogy a gúnártól kell félni, addig nem tudja elkerülni a félelmet. És nem tudjuk kezelni. Az ember félelme, szorongása végső soron az Istennel szembeni engedetlenségéből fakad. És abból, hogy ennek az a következménye, hogy meg kell halnunk. De ma már nem tudja az ember, hogy van Isten, nem tudja az ember, hogy innen származik a szorongása. Ahogyan nem tudja nagyon sok városi gyerek, hogy van gúnár. Az Ószövetség arról szól, hogy féljed az Istent, és utána már semmi mástól nem fogsz félni. Embertől, haláltól, ezt mondja a Szentírás, mit árthatnak ezek nekem? Ha halálosan, komolyan veszed az Isten igéjét, akkor mástól már nem kell tartanod. De ugye nem lehet felkészülni a mártíromságra, úgy nem lehet felkészülni a csapásokra, a bajokra, amelyek bennünket érnek ebben a világban, ha évente kétszer hallgatom az igét. Úgy nem lehet felkészülni, hogyha évente kétszer veszem az úrvacsorát. Halálosan, komolyan kell venni az Isten igéjét, és akkor mástól már nem kell tartanod. Megjelent az Isten ember szeretete. De ez nem egy ilyen pihe-puha történet, egy ilyen pihe-puha szeretet. Ez nem egy majom szeretet, vagy nem egy folytogató szeretet, amely le akarja uralni a másikat. Aki ezt a szeretetet magáinak tudja, az már nem fél, mert tudjuk jól, a szeretet kivűzi a félelmet. Aki pedig fél, abban nem lett teljessé a szeretet. Ez a karácsony kincse. Ez a szeretet a karácsony kincse. Ha szoktuk mondani azt, hogy a szeretet ünnepe, hát erről van szó. Nem kevesebbről, nem kisebb dologról. Kincseket keresünk? Kincseket akarunk szétosztani egymást a karácsonykor? Nagyon sokszor olyan módon, hogy figyelem, hogy mennyit adtak, annyit kell visszaadnom. Érezzük, hogy ez nem is karácsony ajándékozás. Ehelyett keressük az igazi kincset, az Isten kincsét. Még mivel erősíted magadat? Hogyha mártíromság előtt, veszteség, fájdalom előtt állsz. Ezzel a kincsel, az Isten szeretetével. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, taníts bennünket a te félelmedre, taníts bennünket arra, hogy halálosan komolyan vegyük azt, amit mondtál. Hogy rettegjünk ellened állni. Hogy rettegjünk megbírálni azt, amit te mondasz. Hogy ebből az irántad való szeretetből fakadjon az, hogy minden félelmünktől megszabadulunk. És csak rád tekintünk, csak beléd kapaszkodunk. Csak veled erősítjük magunkat, amikor szembe kell néznünk a nehézségekkel, a fájdalmakkal. Urunk, köszönjük neked, hogy a te irántunk való szereteted nem a mi jóságunk miatt jött el, hanem a te nagy irgalmadból. Mert irgalmazol nekünk, elveszetteknek. Hogy reménységünk legyen abban az üdvösségben, amit elhoztál nekünk. Amen.